És így szólt hozzá, kövess engem. És Lévi ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljük most fennállva a 274. énekünk első versszakát, mely így kezdődik, ki Istenének átad mindent. Gyülekezet foglal el a helyét, és most megkérem a szivárvány és a csengettyű csoportot, hogy jöjjön ki, és nagy szeretettel várjuk az ő műsorukat.
Áldás békesség. A csengettyű csoport és a szivárvány csoport nevében nagyon sok szeretettel köszöntjük a szülőket, a családokat és a gyülekezetet. Isten olyan csodálatosan tervezte el az évszakok rendjét és változását. Minden évszaknak megvan a maga szépsége. A szemet gyönyörködtető ősz és tél után már nagyon vártuk a tavasz érkezését, hogy újraéledjen a természet. Napról napra rácsodálkozhatunk arra, hogy Isten milyen csodálatos és különleges világot teremtett, ezért most szeretnék neki kifejezni a hálánkat és a dicséretünket.
Boy,
szeretném kérni, hogy az óvodások maradjanak itt, és a többi gyermek is jöjjön ki a gyermektanításra. Az óvisok pedig forduljanak meg, hogyha lehetséges. Egy pillanatra még. Sziasztok! Na, gyertek! Próbáljunk egy nagy kört alakítani, jó? Hogyha tudtok, gyertek
oda,
szépen!
Így,
a szülők pedig maradjanak még, hogyha lehetséges, a helyükön. Csak a gyermekek jöjjenek ki. Na, gyertek! Jó. Na, gyertek! Na, hát akkor most az egész gyereksereg köszöntse a gyülekezet felnőtt tagjait. Áldás, békesség! Na, hát nagy szeretettel köszöntjük az óvisokat is, és az idősebbeket is. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, én még emlékszem rá, amikor legutóbb itt álltam közöttetek, néhány héttel ezelőtt, akkor egy könyvet mutattam nektek. Most ismét erre teszek egy kísérletet. Előveszem itt a zsebemből egy kis vékony füzetecskét. Megtennéd, hogy felolvasod, hogy mi van ide írva?
Kiadja brit és külföldi biblia társulata.
Kiadja a brit és külföldi biblia társulat. Hát nem tudom, hogy kinek mond ez bármit is, valószínűleg nem sok embernek. A lényeg, hogy volt egyszer egy ilyen biblia társulat, amelyik majdnem 150 éven keresztül adta ki a Bibliát szerte a világon, magyar nyelven is, ilyen kis kiadásokban is, hogy mindenki megvehesse egészen olcsón. De miért is érint ez titeket? Miért fontos ez nektek? Azért, mert akár hiszitek, akár nem, ez a hihetetlenül híres bibliatársulat, amelyik több ezer ügynököt alkalmazott, és rengeteg bibliát adott ki, ezt a bibliatársulatot igazából egy 10 éves kislány ihlette meg. Ez a 10 éves kislány ugyanis 6 éven keresztül gyűjtött arra, hogy megvehessen a 19. században egy velszi nyelvű bibliát. Aztán 6 évig gyűjtött, és végül kiderült, hogy nem elég a pénze. Mert hogy akkoriban még nagyon drágák voltak a bibliák, ilyen gyönyörű, szép, nagy díszkiadásban adták ki őket. És annyira meghatotta ez a történet a helyi lelkészt, hogy elindított egy mozgalmat, aminek a hatására megalakult ez az óriási társulat, aminek köszönhető az, hogy nagyon sokáig olcsón lehetett bibliát kapni. Sőt, olyan olcsón, hogy olcsóban adták ezeket a bibliákat, mint amennyibe került a nyomtatásuk. De miért is lényeges ez? Azért, mert látjátok, hogy az Isten országa is valahogy így működik, hogy ott nem számít az, hogy ki milyen idős, hány éves, hogy öreg vagy fiatal, hogy gazdag vagy szegény, hogy jóképű vagy esetleg kevésbé. Ott az számít, hogy kinek mi van a szívében. Ennek a lánynak a szívében az volt, az a vágy égett benne, hogy hallhasson valamit Istenről, hogy olvashassa a Bibliát. És ennek hatására, ennek a nagyszerű, Istentől jövő vágynak a hatására indult el ez a csodálatos, óriási mozgalom. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy ti magatok is tudjátok azt mindig, hogy Isten azt nézi, hogy mi van a szívetekben. Nem azt, hogy mekkorák vagytok, hogy éppen vagytok-e már esetleg 10 évesek, vagy még annál is kisebbek vagytok, hanem mindig azt nézi, hogy mi van a szívetekben. Most akkor azt szeretném, hogy még egyszer közösen búcsúzzunk el. Áldás, békesség. És akkor az óvis gyerekek mennek a gyülekezeti terembe, a szülőket kérjük, hogy maradjanak itt a templomban. Az első, második, harmadik osztály pedig felmegy a toronyszobába. Angélával. Jó. Úgyhogy induljatok, és amíg ők kimennek, mi pedig a gyülekezet énekelje a 274. dicséret második, harmadik és negyedik versszakát. És közben szeretném jelezni, hogy itt elől megürültek helyek, úgyhogy lehet előrébb jönni, és akinek nem jutott még ülőhely, nyugodtan jöjjön és foglaljon helyet. Kedves testvérek, hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint az írva található a Jelenések könyvében, annak is a második fejezetében, a 12-től a 17-ig terjedő versekben.
A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétéldű éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy a bálványoz áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikoliták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük a számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskékre új nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja.
És pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Atyánk, olyan hálás a szívünk, ahogy most itt megállunk a te házadban. Hálásak vagyunk rengeteg mindenért. Végig fut most a tekintetünk az elmúlt héten, az elmúlt időszakon, és olyan sok minden van, amiért hálásak lehetünk, amelyek szinte megszokottak a mi életünkben, amelyeket nem szoktunk hálát adni. Hálát adunk azért, hogy létezik ez a gyülekezet. Hálát adunk most azért, hogy van óvodánk, hogy ilyen sok kedves, aranyos és okos gyermek tanulhatott. És hálát adunk azért is, hogy van Bibliánk, hiszen nem magától értetődő az, hogy kézbe vehetjük a te igédet, hogy ilyen könnyen hozzájuthatunk. Köszönjük mindezt, és így figyelve az ige szavára, megvalljuk atyánk előtted, hogy mi milyen gyakran visszaélünk Krisztus nevével, milyen gyakran megtagadjuk őt, és mennyire szükségünk van a te bocsánatodra, atyánk. Így kérünk téged, hogy az igéből hallott megtérésre képesek lehessünk. A te lelked által tegyél minket bűnvalló, alázatos gyermekeiddé. Így kérünk téged azért, hogy meghallhassuk és megérthessük a te igédben foglalt üzenetedet, és valóban tudjunk rád figyelni, hogy az Isten tisztelet rólad szólhasson a te szent lelked által. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretünket, és foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg most Istennek azon igéjét, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Ez az ige szakasz pedig írva található a már előbb hallott Jelenések könyve második fejezetében olvasható hosszabb ige szakaszban. Onnan is szeretném felolvasni most a 13., 14., 16. és 17. verseket. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónja van. De ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. de egy kevés panaszom van ellened. Mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy törbecsalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati hús legyenek és paráználkodjanak. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, immár második alkalommal hallhatunk így vasárnapról vasárnapra, innen a jelenések könyve második, harmadik fejezetéből egy-egy ilyen levélről prédikációt. Talán felvetődik emberekben az a kérdés, hogy mi közünk van nekünk ehhez az egész történethez. Hiszen nem nekünk szól ez a levél, és egyáltalán nem illendő dolog más gyülekezet postaládájában vájkálni. Mi közünk van ehhez az egész történethez? Ráadásul, ahogyan azt hallhattuk, ez az ige szakasz nagyon sok olyan fogalmat, nagyon sok olyan szimbólumot tartalmaz, amelyet elképesztően nehéz kibontani és értelmezni. Azonban egy dolgot le kell szögeznünk így rögtön az elején. Ez a levél nem csak a pergamoni gyülekezetnek szól, hanem szól ma itt nekünk, a budafoki gyülekezetnek is. Nem véletlenül iratott meg. Úgyhogy úgy gondolom, hogy érdemes belevágnunk, hogy egy kicsit a mélyére jussunk ennek a néhány elhangzott igeversnek. A múlt vasárnap a kissé furcsa nevű tiatírai gyülekezetnek írott levélről volt szó, és nagyon frappánsan hasonlítottuk ezt a levelet egyfajta sajátos lelki röntgenképhez. És ebből a képből kiindulva szeretném én most megvizsgálni a pergamoni gyülekezet korképét itt. Először szeretnék arról beszélni, hogy kicsoda a beteg, néhány fontosabb személyes adatáról, majd pedig arról, hogy lelki értelemben, hiszen elsősorban ilyen szempontból vizsgáljuk, mi a problémája, milyen betegségben szenved, milyen a beteg állapota, és szeretnék kitérni egy kicsit a kor történetére is, arra, hogy milyen erősségei és milyen gyengeségei vannak ennek a beteg gyülekezetnek. Végül pedig arról szeretnék beszélni, hogy milyen gyógymódot javasol a pergamoni gyülekezetnek a mennyei orvos, hogy gyógyulás esetére mivel kecsegteti, milyen csodálatos eredménnyel bíztatja ezt a beteget. Hát először is lássuk, hogy kivel van dolgunk. A pergamoni gyülekezet, maga Pergamon is, hasonlóan Tiatírához, Kis-Ázsia nyugati részén, nem messze a tengerparttól található. Egy csodálatos, gyönyörű, szép, tényleg párját ritkító, fekvésű, ókori nagyváros volt. Képzeljünk magunk elé egy széles, magas terasszal rendelkező hegyet, amelynek a lábánál fekszik egy hatalmas, ókori város, a hegy tetején pedig egy óriási, gyönyörű, szép művészeti alkotásokkal ellátott, világhíres templom együttes van felépítve. Hát ha ezt látjuk szemünk előtt, akkor látjuk magát Pergamont is. És nagyon érdekes, hogy ezt a pompázatos várost mégis a jelenések könyve úgy jellemzi, mint az a város, ahol a sátán trónja található, ahol maga a sátán is lakozik. Hogyha ezt olvassuk, feltételezem, hogy az ókori utazási irodák valahogy nem ezt írták a prospektusaikra, hogy Pergamont népszerűsítjék. Valószínűleg, és ez egyértelmű, hogy ez a meghatározás már önmagában is egy keresztény szempontú értelmezés. Tehát az a nagy kérdés, hogy miért is mondták mindezt Pergamonról, miért is beszéltek róla így. És ezzel kapcsolatosan három fontos dolgot kell szemügyre vennünk, amelyek így együttesen, de egyébként akár külön-külön is alkothatták, képezhették a keresztény szem számára a sátán trónját. Először is található volt Pergamonban egy már ekkor is, tehát a Krisztus utáni első század végén is nagyon ősinek számító Zeus templom. Ez egy tényleg impozáns és hatalmas épület együttes volt, ez állt ott annak a hegynek a tetején. Ma egyébként, ha valaki szeretné megtekinteni, Berlinben található, ugyanis a leleményes németek darabokra szedték, és hát megmentési célzattal elvitték magukkal. Ha valaki bemegy ebbe a csodálatos múzeumban, ami Berlinben található, hát el fog állni a lélegzete is. Csodálatosan szép, elképesztő látványt nyújtó domborművekkel van végig kirakva egy hatalmas oltár. És hát olyan volt ez a templom akkor ott az első században a pergamoniaknak, mint ma a magyaroknak talán Puskás öcsi. Úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy olyan volt ez a templom, hogyha egész világon bárhova eljutott egy pergamoni ember, és azt mondta, hogy én Pergamonból jöttem, mindenkinek az jutott eszébe, hogy onnan jöttél, ahol az a csodálatos templom van. Úgy, ahogy egy magyar ember eljut a világra, bárhol azt mondja, hogy ő magyar, rögtön azt mondják, hogy Puskás öcsi, értjük akkor, hogy mit jelentetett ez a templom a pergamoniaknak. Ezért ismerték őket az egész világon. A sátán trónjának másik tartozéka pedig egy újabb keletű építmény, de annál fontosabb templom, ez pedig Asklépiosznak, az orvostudomány pogány istenének szentelt templom volt. Ez a templom azért volt fontos a pergamoniaknak, mert évente több ezer gyógyulni vágyó beteg érkezett teli pénztárcával a városba, és távozott onnan, reményei szerint kicsit jobb egészséggel, de az biztos, hogy kevesebb pénzzel. Nagyon tömören ez a templom volt az, amelyik biztosította a város gazdagságát. Nagyon-nagyon sokan éltek meg abból, hogy ez a templom ott volt annak a hegynek a tetején. Hiszen nem csak a papok vagy a templomi szolgák, hanem a kereskedelemből élők, a vendéglátók, rengeteg ember élt meg abból, hogy több ezer zarándok érkezett a városba. Egész konkrétan nem lehetett úgy eladni egy kecskét ebben a városban, vagy úgy venni egy kis kecskehúst, hogy az ember ne került volna valamilyen kapcsolatba ezzel a templommal és annak pogány istenével. És ha mindez még nem lett volna elég, Pergamonban volt még egy templom. Ugyanis Pergamon tartományi székhelyként épített egy olyan hatalmas templomot, a császár kultuszban használt templomot, amelynek nem volt párja több száz kilométeres sugarú körben a területen. Ez a város ugyanis híres volt Róma barátságáról. Itt nem kellett senkit sem győzködni arról, amiről talán nem tudom, hogy ki látta a Brian élete című filmet, amiben a zsidók egymást győzködik, hogy de hát mit kaptunk mi Rómától? És hát ők is ott elkezdik sorolni. Hát a pergamoniakat nem kellett győzködni arról, hogy mit kaptak Rómától. Ők tudták jól, hogy mit köszönhetnek Rómának. Békét, civilizált városi életet, közbiztonságot, kereskedelmet, kórházakat, rengeteg mindent. És egy jó pergamoni mindezért talán természetes módon hálás is volt. És ezt a hálát pedig úgy rótta le, hogy rendszeresen áldozott ebben a templomban, amelyet Rómának, azaz a Rómát megszemélyesítő császár tiszteletére állítottak fel. Ha most ezt a három dolgot így a szemünk elé vesszük, úgy tűnik, hogy egyértelmű, hogy a pergamoni gyülekezet, az a kicsiny pergamoni keresztény közösség valóban a sátán trónjánál lakott. Mint láttuk, ahhoz, hogy valaki hűséges keresztény lehessen, meg kellett tagadnia a város ősi múltját és dicsőségét. Azt a hagyományt, amelyet minden pergamoni kisgyerekbe beleneveltek. Nagyon meg kellett nézni azt, hogy milyen munkát vállal, hogy ne vegyen részt a pogány kultuszban. Végül pedig vállalnia kellett azt is, hogy szembe kerül a saját politikai táborával, a pergamoni Róma hűséggel, patriotizmussal, mert ez ellentétes volt az ő keresztény meggyőződésével. Tehát elmondhatjuk, hogy egyáltalán nem volt könnyű, sőt, iszonyatosan nehéz volt Pergamonban kereszténynek lenni. És mégis, mit hallottunk? Azt írja a Jelenések könyve, hogy ők mégis ragaszkodtak Krisztus nevéhez. Hűségesek voltak hozzá, akár még a halálig is. Ahogyan itt a levélben is nevesítettek egy pergamoni mártírt, ezt a bizonyos Antipászt. Ez tehát a helyzet. Ez a helyzet Pergamonban. Most lássuk, hogy mi a probléma, mi a gyülekezet betegsége, és mi a felkínált gyógymód. Egyetlen egy dolgot azonban rögtön itt az elején le kell szögezni, ami nagyon fontos tanulság lehet a számunkra. A kórképnek ugyanis nem része az egészségre káros környezet. Jól tudjuk, hogy mit jelent ez. Tudjuk jól, hogy az orvosok szokták javasolni, hogy akinek érzékeny a tüdeje, és sok dohányos van a környezetében, az váltson környezetet. Ugyanis az ilyen passzív dohányosoknak nem tesz jót, hogyha folyamatosan mások által kifújt cigifüstöt szagolják. Nos, a pergamoni keresztjének ilyen értelemben passzív pogányok voltak. A keresztény hitre nézve nagyon káros környezetben éltek. És mindezt Isten tudja, hiszen ezzel kezdi a levelét. Azzal kezdi, hogy tudom, hol laksz. És mit mond erre? Azt mondja, hogy fiúk, költözzetek el Pergamonból, amilyen gyorsan csak lehet, mert nem lesz ott jó nektek. Ott nem tudlak titeket megvédeni. Nem. Nem ezt mondja. És ez az első nagyon fontos üzenetünk. Szemmel láthatóan ugyanis Isten azt akarja a pergamoni keresztjénekkel, hogy maradjanak ott, ahol vannak. Maradjanak keresztjének ott, ahol éppen élnek. És mindez több mindent is jelent. Jelenti azt például, hogy Istennek terve van még ezzel a szemmel láthatóan teljesen pogány várossal is. Gondoljunk csak bele, ha még Pergamonnal is terve van, akkor milyen csodálatos terve lehet Istennek Budapesttel és Budafokkal is. Isten nem mond le még a sátán trónja mellett élőkről sem. Másrészt pedig nekünk keresztényeknek jelenti mindez azt, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogyha éppen rossz helyzetben vagyunk, ha éppen nehéz kereszténynek lenni, hogy elköltözzünk, hogy elmeneküljünk, még akkor sem, hogyha esetleg üldöznek minket. Nekünk, keresztényeknek küldetésünk és feladatunk van. Jól jegyezzük ezt meg, mert bár minket talán nem üldöznek most itt 2016-ban, de vonatkozik ránk az, hogy ennek a gyülekezetnek itt, Budapesten, Budafokon feladata és küldetése van. Itt, ezen a helyen számít ránk személyesen is, és a gyülekezetünkre is Isten. És ez hatalmas felelősség is. Mondjuk ki őszintén, hogy a felelősségünk tudatában, hogy ez egy csodálatos feladat, hogy Isten a maga országa építésében ennek a városnak ezt a részét, Budafokot velünk együtt szeretné építeni, velünk együtt szeretné az ő városává tenni. Itt kell dolgoznunk, és ez ugyanúgy vonatkozik egyébként a gyülekezetekre is, arra is, hogy nem lehet csak úgy váltogatni a közösségeket, nem lehet csak úgy eldobni őket, mint egy-egy használt ruhát, menni egyik templomról a másikra, hanem nekünk személyesen is feladatunk van, Isten rendel minket valahová. Nem véletlen, hogy Jézus halála előtt néhány órával a Getsemáné kertben is így imádkozott a tanítványaival kapcsolatosan, hogy Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De térjünk is rá a következő pontunkra, hogy mi volt a gyülekezet betegsége, amely itt szerepel ezen a korlapon. Röviden utal a szövegünk erre a bizonyos Bálámra, erre a elég furcsa és sajátos pogány papra, akiről az Ószövetségben olvashatunk, amikor a zsidó nép vándorlásával kapcsolatosan tűnik fel. Bálámot ugyanis egy ellenséges király felbérelte azért, hogy lelki és spirituális értelemben tegye tönkre a zsidó népet. Ez nem ment neki frontális támadással szemtől szembe, hogy megátkozza őket, ezért cselhez folyamodott, úgymond hátulról támadta meg a zsidókat. Ahogy olvashattuk is itt a Jelenések könyvében, arra tanította Bálákot, ezt az ellenséges királyt, hogy törbe csalja Izrael fiait. Ez pedig úgy történt egészen konkrétan, hogy a zsidó férfiakat csinos moábi asszonyok csábították el, és az asszonyokon keresztül ezek a férfiak részt vettek utána a moábita pogány kultuszban is. A ravasz, aljas, nagyon is számító terv volt ez. Nem szemből, hanem hátulról támadta meg a zsidókat. És valahogy így történhetett ez Pergamonban is. Hallhattuk, hogy szemtől szembe ezek a keresztjének nagyon erősek voltak. Amikor üldözték őket, még a vértanúságot is vállalták. De a sátán trónja sok veszélyt rejtegetett. Amikor hátulról, aljas módon támadták meg őket, akkor elgyengültek. Akkor lehetőséget adtak a megalkuvásra. Ilyen szempontból is fontos üzenet ez nekünk. Hiszen ismerjük talán a következő szavakat, amelyek elhangozhattak akkor is. Először valószínűleg így kezdték el. Így kérdezték őket a pogány pergamoniak. Ti keresztények, miért vagytok olyan begyöpösödöttek? Hogyan gondolhatjátok, hogy csak egy Isten létezik? Honnan veszitek a bátorságot, hogy kétségbe vonjátok mások hitének a tartalmát? Miért állítjátok, hogy a mi isteneink nem igaziak? De hát miért ne lehetne egyszerre mindkettő igaz? Miért ne lehetne egyszerre Zeus is, meg Jézus is? Hát csak az számít, hogy higgyél valamiben, nem? És biztos hozzátették, ne hallgassatok a papokra, meg a dogmáikra, higgyetek úgy, ahogy akartok, hiszen szabadok vagytok. Majd jöttek a többivel, szépen sorjában. Biztosan ott akarod hagyni a munkádat Jézus miatt? Mi lesz akkor a karriereddel, a családoddal? Szerinted Jézusnak még erre is gondja lesz? Vagy jöttek azzal ezek a pogány pergamoniak? Te miért nem tiszteled az őseinket? Megtagadod a nagyszüleid, a szüleid, a népet, hitét? Szerinted a rómaiak, az állam nem érdemli meg azt a tiszteletet, amit kapnak? Nem ők szabadítanak meg minket igazából? Nem ők vigyáznak ránk? Hát nézd csak körül a világban. Minden hatalom a császári. És így lehetne ezt folytatni tovább, aktuálisan, 21. századi nyelvezeten is. Iszonyú nehéz kérdések ezek, ugye? Ha belegondolunk a pergamoniak helyzetébe, vagy a saját életünkből vett példák jutnak eszünkbe. Ma is így hangzanak ezek a kérdések, csak talán még aljasabban. És olyan gyakran bátorítanak bennünket arra, hogy ugyanabba a hibába essünk, mint ezek az első századbeli keresztjének. Olyan nehezen tudunk mi is régi hagyományoktól, régi örökségektől elszakadni. Olyan nehezen mondjuk ki például, hogy a szeretett népünk, a magyar nép milyen beteg. Szeretnénk mi is szépnek, tisztának, kereszténynek látni, de sajnos nem az. Olyan nehezen mondjuk ki, hogy megtérésre van szüksége. Olyan nehezen ismerjük el, hogy bűnbánatot kellene gyakorolnunk. Hogy nekünk talán a pogány pergamoniak nemzeti büszkeségével ellentétben talán éppen a szenvedésünkről alkotott képtől kellene megszabadulni, hogy népek Krisztusa helyett Krisztus népének kellene lennie a magyarságnak. De valljuk be, hogy ez iszonyatosan nehéz. Olyan sok minden rugódzik bennünk ellene, hiszen Krisztusért megbocsátani kellene például azoknak, akik ellenünk törtek. Azoknak, akik megtámadtak minket, akik szenvedést okoztak nekünk. Ez iszonyatosan nehéz. De ha nem tesszük meg, ha nem próbáljuk meg, ha nem vállaljuk fel, akkor ez a picisebb, ez az apró betegség elhatalmasodhat az egész közösségünkön. És így juthatunk el oda, ahová egy erdélyi lelkész jutott el, amikor fülem hallatára mondta ki, hogy mi Krisztustól csak is nemzeti identitást kaptunk. Azt, hogy kisebbségi sorsban élő magyarok vagyunk. Nem pedig missziót, hogy terjesszük Krisztus evangéliumát, akár még a románok között is. És ez a betegség nagyon alattomos tud lenni. Hiszen tényleg nehéz szakítani sok mindennel Krisztusért. Szakítani olyan dolgokkal, amelyekben mélyen belegyökereztünk. Tudom, csak egyetlen dolgot említettem, egyetlen olyan dolgot, amely talán heves érzelmeket hoz elő sokakban. De nem véletlenül hoztam ezt elő, mert olyan könnyű lenne csak annyit mondani, hogy hát, mint a pergamoniak, kerüljük el mi is Zeus templomát, ne menjünk be, és ne vegyünk bálványáldozati húst, de nem erről van itt szó. De arról van szó, hogy azért, hogy valaki keresztény lehessen, nagyon kemény választásokkal kell szembe kerülnie. Jézus pedig éppenséggel ezt várja tőlünk, hogy ezekre a nagyon kemény kérdésekre válaszoljunk helyesen. Amikor ezt mondja, hogy kövess engem, akkor pontosan erre szólít fel bennünket. Amikor azt mondja a pergamoni gyülekezetnek, hogy egyetlen útja van a gyógyulásnak, az, hogy térjetek meg, akkor ugyanezt mondja. Azt mondja, hogy kövess engem. Ha kell, hagyj el mindent. Ezt mondja Jézus Krisztus. Ez pedig, lássuk be, egyáltalán nem könnyű. Kedves testvérek, láttuk, hogy a betegség nagyon súlyos, nagyon komoly, és láttuk azt is, hogy a gyógymód, a megtérés nevű műtét nagyon komoly beavatkozás. Jogos a kérdés, amely megfogalmazódhatott némelyekben, hogy de mégis miért vállaljam én ezt a nehéz kúrát? Miért vessem magam alá ennek a gyógyító folyamatnak? Miért adjak fel dolgokat, amelyek fontosak, amelyeket könnyebb birtokolni, mint elengedni őket? Erre a kérdésre szeretnék most végül választ adni, arra, hogy azt, hogy mivel is kecsegtet bennünket a mennyei orvos Jézus Krisztus a gyógyulás esetére. Azt írta ugyanis a pergamoni gyülekezetnek, hogy aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. A győzelem a mindvégig tartó kitartás esetére tehát ismét két szimbólummal találkozunk. Az elrejtett manna egyértelmű utalás a pusztai vándorlás idejére, amikor a zsidó népet Isten mintegy a saját kezéből táplálta. Nem volt más lehetőségük élelmet szerezni, ezért Isten napról napra adott nekik a földre hulló manna képében eledelt. A fehér kövecske pedig az ókorban egy többrétű fogalom volt. Nagyon sokszor használtak ugyanis különböző alkalmakkor ilyen kövecskéket. Nekem nagyon tetszik az egyik lehetséges magyarázat, amely a bevezető szavunkkal, a győzelemmel is kapcsolatos. Ugyanis egy kiszolgált gladiátornak, aki elegendő alkalommal aratott győzelmet az arénában, adtak egy ilyen fehér kövecskét. Erre a kövecskére néhány szó volt írva, emellett pedig a gladiátor neve is rajta állt. És ez a kövecske azt jelentette ennek a gladiátornak, hogy többet nem kellett harcolnia. Új életet kezdhetett, egészen új perspektíva nyílt meg előtte. Mindehhez azonban előtte nagyon kitartóan és erősen kellett harcolnia. Mit jelent tehát ez a két kifejezés így együtt a számunkra? A mennyei manna a csakis Istentől való teljes függésre utal. Arra az állapotra, amikor köztünk és a teremtő Isten között nem áll senki és semmi. Arra az állapotra, amely a Biblia szerint fennállt a bűneset előtt, amikor Ádám és Éva közvetlenül volt kapcsolatban Istennel. Arra az állapotra, amely az új teremtés által, majd a mennyek országában a részesei lehetünk ennek az állapotnak. És arra az állapotra is vonatkozik, amelyet már itt, ebben az életben is, ha bár nem teljesen, de átélhetünk, mint egy megízlelhetjük Isten országának az előlegezett képét. De ez mégis nagyon valóságos lehet. Annyi a lényeg tulajdonképpen, hogy Isten kezéből fogadjunk el mindent. Családot, karriert, nemzetet, mindent. Mindent, aminek eltorzított formája fenyegette a pergamoniakat is. Az az üzenet, hogy hagyd el a bálványt, és kapd meg az ajándékot. Fogadd el Isten kezéből mindezt. Hagyd el a bálványozott közösséget, a bálványozott munkát, a bálványozott embereket, hogy megkaphasd Isten kezéből sokkal gazdagabban mindezt. Ez a hatalmas és örömteli üzenet, ami szólt a pergamoniaknak, és szól ma itt nekünk is. Ott a sátán trónjánál, a függések, a félelmek, a megalkuvások közepette azt mondja Isten, tartsatok ki, és én mellettetek maradok. Hatalmamba fogadlak titeket, csak tőlem fogtok függeni, csak bennem fogtok bízni, mint a zsidók a vándorlás során. A fehér kavics pedig rajta az új nevünkkel, arra az új identitásra, arra az új személyiségre utal, amelyet Istentől kaphatunk. Amelyet már nem földi kategóriák szabályoznak be. Nem a származásunk, nem a neveltetésünk, az anyagi körülményeink, az egyéni sorsunk alakítja. Ez a fehér kavics egy olyan új, tiszta lap, mint amilyen a gladiátor életében volt. Amikor megkapta, onnantól kezdve nem számított semmi, ami előtte történt. Így leszünk mi is Istennel. Ő ad nekünk új nevet, új identitást, és a mi személyre szabott fehér kavicsunk mindannyiunk nevével egyen-egyenként ráírva, most is ott van Isten kezében. Arra vár, hogy átnyújtsa nekünk. És aki győz, aki mindvégig kitart, az meg is kaphatja ezt. Kedves testvére, kedves gyülekezet, komoly a betegség tehát, egyáltalán nem lebecsülendő. Nehéz és kemény a műtét, a megtérés, amivel egyedül gyógyítani lehet mindezt, de csodálatos a reménység is, a gyógyulás utáni élet reménye. Bárcsak minél többen választanánk ezt az utat. Úgy legyen. Amen. Most pedig, kedves testvérek, válaszoljunk Istenünk megszólító szavára, és énekeljük a 397. dicséretünk első és második verszakát. Első verszaka így kezdődik, ó Sion ébredj, törzsd be küldetésed. szeretettel testvéreim, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által hálásak vagyunk neked ezekért a gyógyító szavakért, amelyeket a te igédből kaphattunk. Hálásak vagyunk azért, hogy te mindig őszinte vagy velünk, te felfeded a mi betegségeinket, hibáinkat, bűneinket. Hálásak vagyunk ezért, atyánk. Kérünk téged arra, hogy mi is hadd lehessünk mindig ilyen őszinték magunkkal, egymással, a közösségeinkkel szemben, hogy tudjuk megvallani neked őszintén, hogy hol vagyunk betegek, milyen betegségeink vannak. És köszönjük, atyánk, hogy te gyógymódot készítesz nekünk, hogy te készen állsz arra, hogy segíts mindig, hogy te megtérésre hívsz bennünket, hogy Jézus ma is itt áll közöttünk, és azt mondja mindannyiunknak, kövess engem. Köszönjük ezt, atyánk, hogy te nem mondasz le rólunk, te nem mondasz le a sátán trónja mellett lakozókról sem. És így kérünk téged, könyörgünk azért, hogy hadd tudjuk megragadni ezt a lehetőséget. Hadd ragadjuk meg azt a fehér kövecskét, amelyet nekünk is készítesz. Hadd tudjunk új életet kezdeni a mennyek országának polgáraként, már itt ezen a földön. Hadd tudjuk újra rendezni viszonyainkat magunkkal, veled, barátainkkal, szeretteinkkel. Hadd lehessünk közvetlenül veled kapcsolatban. Hadd lehessünk a te szeretett gyermekeid. Így könyörgünk most ezért a gyülekezetért, minden egyes tagjáért, külön könyörgünk a kis gyermekekért, akikből olyan sokan itt voltak most. Őrizd és áld meg őket egész életükön keresztül. Így hozzuk eléd most azokat, akik gyászt hordoznak, akik talán az elmúlt héten, elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket. Légy ott velük, vigasztald meg őket. Így könyörgünk a betegekért, azokért, akik az elmúlt hetekben estek át komolyabb műtéten. Légy velük, bátorítsd őket, segítsd őket a gyógyulás útján. És könyörgünk a gyülekezet csoportjaiért, külön az ifjúságért, az idősekért, minden egyes házi csoportért. Óvd és őrizd őket, légy ott lelkeddel az ő alkalmaikon. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Most pedig közösen mondjuk el fennhangon Urunk Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg most a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a templomban, külön is a két ovis csoport tagjait, szüleit, szeretteiket. Nagy szeretettel köszöntjük itt a budafoki református templomban. Szeretettel hirdetem, hogy ma délután 5 órától ifi beavató alkalom lesz, amelyre minden egyes ifist szeretettel látok. Most keresem így a szememmel őket, de vegye úgy mindenki, hogy nagyon szigorúan rájuk néztem. Nagy szeretettel várom őket 5 órától a gyülekezeti terembe. Hétfőn este 6 órától énekkar lesz, kedden reggel 9:30-tól babamama kör, este 6 órától pedig rendhagyó biblia óra lesz, amely a keresztkérdések sorozat folytatása lesz. Erről külön is hallunk majd néhány szót. Szerdán délelőtt 10 órától lesz biblia óra, este 6 órától pedig ige körüli alkalom lesz, amelyen a vasárnap elhangzott igét, ige hirdetést járjuk körül. Csütörtökön reggel 8-tól lesz biblia óra, pénteken pedig 4 órától lesz konfirmációs alkalom, 5 órától cserkészet, este 7 órától pedig az Ádám kör tartja alkalmát Németh Gézájéknál a Péter Pál utca 60 szám alatt. Szombaton pedig este 6 órától mini ifi lesz, vasárnap pedig ugyanúgy 10 órakor találkozunk. A mai napon Fraskóné 6-os Katalin testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát, és köszönjük a két óvodás csoport szolgálatát is.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük Szász Lajos testvérünknek a szolgálatát. Én nem éreztem benne a vizsgadrukkot, ez nagyon jó. Köszönjük Kocsev Miklós dékánhelyettest, tanszékvezető egyetemi tanárt, és Csúrös András iskola lelkészt és egyházmegyei küldöttet ezen a mai vizsga istentiszteletem. Köszöntjük Szász Barnabást és feleségét, Püski Annát, Szász Lajos szüleit, akiknek megköszönhetjük, hogy egy ilyen jó hatodéves teológusunk volt. Péntek este több mint 140-en vettek részt az óvodai szülők szervezésébe zajló szülői bálon. Köszönjük a szervezők, a vacsorát biztosító Reformátor Kolina Kft. Munkatársai, és külön a sütiket sütők szolgálatát. Tegnap a 2015-ben megkereszteltek találkozója volt, köszönjük Fraskóni 6-os Katalinnak a jól sikerült szervezést. Holnap is lesz egy rendkívüli alkalmunk, este 6 órakor a Cifra Művelődési Házba Szalagyi Csilla beszélget Vörös István költő, író, esszéista, irodalomtörténész szerzővel a legújabb kötetéről, tehát lehet könyvet is gyűjteni, gondolom. Április 12-én kedden rendhagyó bibliaóra, kérem Lakatos Enikő beosztott lelkészt, hogy mondja el, hogy mitől lesz ez a rendhagyó.
Testvéreket szeretettel hívom tehát a keddi bibliaórára, 6 órakor szoktuk tartani a gyülekezeti teremben, és hát abban rendhagyó, hogy előadókat hívtam, mégpedig Balázs Zsuzsa és Kékesi Enikő személyében, akik egy könyvet szerkesztettek, nemrég adták ki ezt a könyvet, Lélekteli magány ennek a könyvnek a címe, és 6 vallomás hangzik el az Istennel járó élet minőségéről. És erre a önvallomásra, tehát ugye részben felolvasás, részben beszélgetés kezdeményezése az ottaniakkal, tehát a résztvevőkkel, hogy mit jelent számukra az Istennel együttjáró élet minősége. Tehát erre hívok mindenkit, aki ebben indítatást érez, és persze megkérem nagy szeretettel, hogy egy kis süteménnyel járuljunk hozzá ehhez az alkalomhoz.
Ezúttal nem lesz osztályozás a sütőből. Április 22-e és 24-e között Pitó Antal mezőpaneti lelkész búcsú istentisztelete alkalmából megyünk majd. Azt hiszem, hogy most már Károlynál nem lehet jelentkezni, már megtelt a csapat, csak kérem a testvéreket, hogy imádkozással gondoljanak a gyülekezetre, és Pitó Antal testvérünkre is biztos ez egy nagyon nehéz időszak lehet azért a számára. Több mint 25 évet töltött a paniti gyülekezetben. Április 26-án lesz esperesi gyülekezetlátogatás. Nálunk Esperes úr jön valószínű, vagy a főgondnok úrral. Május 28-án gyülekezeti kenutúra lesz. Dávid Andrásnál lehet jelentkezni. A részletes program a kijáratnál megtalálható. Úgy gondolhatják, hogy ez még messze van, de nincsen messze, mert ez az első nyári hétvége, és valószínű, hogy az összes kenu már le van foglalva, kivéve azt a néhány darabot, amire nekünk van szükségünk. Tehát ezért kérem a testvéreket, vigyék el a jelentkezési lapot, és feltétlenül minél hamarabb jelentkezzenek Andrásnál. Július 18-a és 23-a között lesz a gyülekezeti tábor, Pap Tamás Vesbiter testvérünknek lehet jelentkezni, és augusztus 15 és 21 között pedig ifjúsági tábor, szintén jelentkezni lehet egybe Szász Lajos testvérünknél. És mivel még zajlik az adóbevallás, azt se felejtsük el, hogy az 1%-ot a gyülekezeti alapítvány, illetve a Magyarországi Református Egyház számára adhatjuk. A pénztárosi asztalnál is van erről minta. És végül, de nem utolsó sorba, kárpátaljai testvéreink javára továbbra is kérjük a befizetéseket, a támogatást, mert a helyzet nem nagyon javult. Köszönöm szépen!
Most pedig az áldás vételére készülve énekeljük a már megkezdett 397. dicséretünk 3., 4. és 5. versszakát.
Thank you.
Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Ezt mondja az Úr, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Amen. Áldás békesség, Isten áldja a gyülekezetet.